Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk ezen a vasárnapon, ami örökkévaló Istenünk és üzen. Azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 11-től a 19-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 17. rész 11-től 19-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy a Samáriának és Galileának közepette méne által, és mikor egy faluba beméne, jöve elébe 10 bélpokros férfi, kik távolról megállának, és felemellék szavukat mondván: Jézus Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondanékik: elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg oda menének, megtisztulának. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborul az ő lábainál, hálákat adván néki, és az Samária beli vala. Felelvén pedig Jézus mondta: avagy nem 10 tisztulának-e meg? A 9 pedig hol van? Eddig Istennek írott igéje. Egyre inkább fogynak azok a mesteremberek, akik kétkezű ügyességével teremtettek valamit, amit most már többnyire vásárok forgatagában, vagy olykor még egy-egy öreg mesterember házánál látunk, ahogy az anyaggal bánnak, és rácsodálkozunk azt, hogy amihez hozzányúlnak, abból az ember számára sokszor érthetetlen módon nagyon gyorsan valami szépséges alkotás, szépséges tárgy kerül ki a kezük alól. És mikor odaállítanak egy-egy laikust, kezébe adják a kalapácsot, vagy mit tudom, kezébe adják a bármilyen szerszámot, akkor csodálkozik, hogy odaüt így úgy amúgy, és az az anyag semmiképpen nem akar engedelmeskedni, úgy, ahhoz ezt a mester keze alatt látta. Testvéreim, ilyenkor el szoktunk feledkezni, hogy annak a mesternek a tudása sok tévedés, kerülő és valószínűleg melléütés után évtizedek alatt alakult olyanná, hogy immár az a gyönyörűség, hogy így mondjam, hétköznapivá válik az ember szeme előtt. Testvérek, ez így van a Bibliával, az Istentől nekünk adott Szentírással is. Minél többet olvassa valaki, annál inkább felsejlik annak a gazdagsága, amit az Isten kijelentésként adott az ember számára. És mikor olvasunk egy-egy ismerős történetet, akkor nem sablon szövegként jön szembe az emberrel, akár ez a mai történet is, hiszen kisgyereket is tudják, mert tanulták azt talán kétszer is a 8 esztendei hitoktatás alatt a 10 leprásnak a meggyógyítását, hogy ment Jézus, találkozott velük, 10-et meggyógyított, és egy visszament hozzá, megköszönte, és 9 ember pedig elfeledkezett róla. Körülbelül ez az, amit tudnak az emberek, és legfenebb ebből még holmi erkölcsi következtetést is levonnak, hogy lám-lám körülbelül ez az arány, hogy 10-ből 9 ember elfeledkezik megköszönni az Istennek az ajándékot, amit kapott, akár meggyógyult egy betegségből, akár sikerei vannak anyagilag. Ő azt magának tulajdonítja, és talán még utána közvetlenül egy-két imádságot elmond, aztán néhány héttel később a korábbi életéhez hasonlóan messze elmarad a templomtól. Hát körülbelül ez az, testvéreim, ahová vezet az, amikor az ember nem mélyül az írásban, hanem felületesen olykor találkozik egy-egy történettel. Pedig az isteni kijelentésnek olyan végtelen gazdagsága van, testvéreim, hogy pont attól lesz érdekessé, amikor egy már jól ismert és elkönyvelt bibliai igazság másfajta szépségben és gazdagságban csillan meg az embernek a szeme előtt. Ezért testvéreim, aki nem csak olvassa a Bibliát olykor-olykor, hanem aki rászánja magát, hogy tanulmányozza a Bibliát, és ez két különböző dolog, az szép lassan tanulja is az Istent. Nem véletlen, hogy a reformációba oly fontossá vált és bekerült, vagy oda került az emberek kezébe a Szentírás, és nem csak azért került oda, hogy hát ha valaki kíváncsiskodik, akkor olvassa, hanem azért, hogy mindennapi kenyér legyen. Nem csak a lélek, hanem az emberi élet teljessége számára az Istentől adott üzenet és eligazítás. Szóval a végtelen gazdag testvéreim, az Isten igéje is ezzel a mai történettel, amit talán sokan ismernek, és úgy gondolják, hogy nagyon jól ismernek, mégiscsak egy olyasfajta útra szeretnélek titeket meghívni, amikor az igének ez a gazdagsága reménység szerint másként tárul fel, mint ahogy az ember a korábbi ismeretei alapján ezt elképzelte. Történet ismerős, elmondtam, 10 ember találkozik Jézussal, mind a 10 meggyógyul. És egy van, aki megköszöni, visszamegy Jézusnak, hogy megköszönje azt, hogy meggyógyította őt. És ez a 10 ember a Biblia leírása szerint leprás volt. De amikor Lukács evangélista lejegyzi ezt a történetet, akkor testvéreim, nem csak azért jegyezte le, hogy feljegyezze Jézus csodatetteinek a sorában egy ilyent is, hanem azért, mert ő akart üzenni annak a gyülekezetnek, amelynek a szolgálatában állt. És körülbelül fél évszázaddal, 50 esztendővel később vagyunk, amikor a Lukács írása szerinti evangélium írásba foglaltatik. Tehát amikor ezt a történetet Lukács elmondja, akkor úgy mondja el, nem úgy meséli el, ahogy ma szokták mondani, ó, papa, már megint meséled azt a történetet, amit x-szer hallottunk, hogy milyen volt a háborúban, meg a háború után. Aztán, amikor elmúlnak az évek, akkor ezek a történetek nagyon is fontossá válnak, csak ezt még a fiatalok nem tudják. Szóval Lukács nem azért mesélte, hogy ó, papa, megint akarsz mutatni minket, hogy fél évszázaddal ezelőtt mi volt, hanem azért, mert szeretett volna valami érvényeset mondani a gyülekezet számára, az első század második felének kereszténysége számára, hogy lám-lám az a Jézus, akinek története itt van előttetek, ez a Jézus ma is élő Úr, itt van közöttetek, és munkálkodik. Szóval ő Krisztusról szeretett volna úgy bizonyságot tenni, hogy közben azokat a történeteket is továbbadja, amely a földön járt Krisztusnak a történetei, gyógyításai és csodái. Szóval ő nem nosztalgikusan beszél valamiről, hanem bizonyságot tesz az élő Jézus Krisztusról. Tudjuk, hogy ő Pál apostolnak a munkatársa. És mikor elmondja ezeket a történeteket, akkor kimondatlanul is ott van a hallgatóság előtt, hogy figyeljetek, mi ezért a Krisztusért járunk követségbe, aki megtette ezeket. És aki annak ellenére, hogy 10 közül 9 hálátlan, az ő gyógyításáért még mindig itt van fél évszázaddal később is közöttünk, szeret, életet ad, és az örök élet reménységére hív, és akar megtartani minket. És ha innen nézzük, akkor kezd izgalmassá válni a történet. Nem is a történet maga, mert az ismert, hanem az üzenet, ami mögötte van. És az első testvéreim, ami kerek és egyben a Lukács korabeli gyülekezetnek a tapasztalata, hogy milyen idegenség van a népek között. Sokszor még azok között is, akik egy nyelvet beszélnek. Majdnem egy hagyományból jönnek, és nem értik egymást, nem hogy nem értik egymást, hanem a másikat, hogy mondjam, tisztátalannak tartva, ugye ez egy vallási fogalom, majd még beszélek erről, de önmagukat egy kicsit többre tartva azt mondják, hogy na jó, itt megzajlik az élet, de azért egy kicsit különbek vagyunk mi azoknál. Azoknál a másikoknál. És a nagy római birodalomban ez az evangélista tapasztalata, és akkor elmondja ezt a történetet, és azt mondja, hogy Jézus Samária és Galilea határán járt. Átmegy Samárián, és ott a határhelyzetben jön vele szembe 10 leprás. És mikor ezt mondja, akkor ott van még nagyon élően az első század második felében, de nem csak akkor, hanem egészen 2000 évvel később, a mai napig is, az, hogy a samáriaiak és a zsidók, az izraelita, önmagukat igaz izraelitának tartók, kölcsönösen tisztátalannak tartották egymást. És bizony gyűlölték. Pedig egy népből voltak, nagyon sok minden közös volt, a nyelvük is majdnem azonos volt, csak a samáriaiak voltak, akik otthon maradtak, az asszír fogság után, a többieket pedig elvitték, és ők néha évszázadokkal később térnek vissza, és egymásnak kölcsönösen odavágják a fejéhez, hogy ti itthon vegyültetek, a többiek pedig kint vegyültek össze, és mindenki azt mondja, hogy mi őriztük meg az igaz vallásosságot, az igaz törvényt. Mi vagyunk a tiszták, ti vagytok a tisztátalanok. Tudni kell, testvéreim, hogy a samaritánusok ma is élnek, a világ egyik legzártabb és legkisebb népcsoportja, 563-an vannak. Ez egy népcsoport. Két helységben élnek a mai Izrael területén, Garizim és a Garizim hegye mellett egy Nablusz nevű helységben, és a mai Tel Aviv mellett egy Holon nevű kis településen él ez a maroknyi közösség, amely soha nem hagyta el a Szentföldet, hiszen nekik az egyik, alapértékük az, hogy Isten választott népeként csak a Szentföldön lehet élni, gondoljunk csak bele. Krisztus előtt 722-ben foglalják el az asszírok az északi tartományt, az akkori izraeli királyságot. Ők már akkor is ott voltak, és azóta folyamatosan ott vannak. 2700 esztendeje. Zártan. Ez az a nép, amiről beszélünk. Ez nem elvont fogalom. És az öt könyvük, illetve a négy alapértékük, az a Tórának a tisztelete, azt mondják, hogy egyetlen Isten van, ez az első alapelvük, Izrael Istene. Egyetlen szent könyv van, a Tóra, Mózes öt könyve. Egyetlen hely van, ahol Istent lehet imádni, az Garizim. És egyetlen próféta van, Mózes. Ez a négy. Alapelv, és ebből vonatkoztatják le aztán az életükre vonatkozót, hogy az Istennek helyes élet, hogy szó szerint úgy kell érni, hogy a Tórában, a Mózes öt könyvében benne van. És nem véletlenül olvastam fel Mózes harmadik könyvéből a leprásokra vonatkozó történetet, hiszen ott van, hogy mi is annak a törvény szerinti ismérve és következménye. Mózes harmadik könyvének a 13.-14. fejezete teljesen leírja, én ebből válogatott verseket olvastam. Aki ezeket megtartja, az az igaz. És a fogságba hurcoltakat, akik elmentek Asszíriába, és később ugye a déli országrészt, mikor a babiloniak elfoglalják, akkor a babiloni fogságba, őket vegyeseknek tartották, azt mondták, hogy feladták ott az idegenben az Isten igaz tiszteletét, fordítva is ugyanez a vád élt, azt mondták, hogy akik otthon maradtak, ők voltak az alacsonyabb rendűek, tudjuk a bibliai leírásból, hogy a nemeseket, a főembereket vitték el Babilóniába, akik otthon maradtak, ezek az egyszerű emberek összevegyültek másokkal, és nem őrzik a tiszta Isten tiszteletét. És ez olyan mélyen beléjük ült, hogy évszázadokon keresztül, megint mondom, hát közös a könyv is, amit imádnak, mégis egymást kirekesztették. Nem ismerős testvéreim, hogy azonos nyelvűekkel nagyon nehezen férünk össze? pedig egy nyelv, kellene értsük egymást. És akkor mit mondjuk még másokról, az idegenekről? Lukács nem véletlenül meséli ezt a történetet. Mert nem csak igazsága van, hanem annak a gyülekezetnek, amely Lukács evangélista életében már nem csak zsidó származású, hanem pont az Pál apostol munkássága révén pogány, hátterű tagjai is vannak. Hát annak a gyülekezetnek a békességéért nem volt mindegy, hogy mit tudnak arról, hogy vajon vélt igazságokban kirekesztik-e a másikat, aki Krisztusban akár testvér is lehetne. Szóval Samária és Galilea határán találkozik Jézus ezzel a 10 leprással. És a második a lepra. Ugye mi ezt ismerjük, úgy ismerjük, mint egy betegség, amelynek megvannak az ismérvei, hála Istennek itt a mi vidékünkön nincsen, de vannak a világnak olyan részei, ahol ma is ez akut betegség, és egész telepek vannak, ahol ilyen embereket gyógyítanak. De a lepra az elsődlegesen nem testi betegség. Itt, amit olvasunk a Szentírásban, hanem egy állapot, egy kiközösített állapot. Hát gondoljatok bele, ez a 10 ember jár. Szembe megy Jézussal az úton. Hát azért a betegség az valami olyan, nem? Ami fogalmai szerint az ember ágyhoz kötött, nem tud kimozdulni. Ez a 10 ember megy az úton, szembe megy Jézussal, és szólnak neki. Ezt érdemes észrevenni, mikor olvassuk a történetet. Ezért mondom, hogy milyen finomságok vannak. Leprásnak lenni, testvéreim, azt jelenti, hogy kiközösítettnek lenni. Kiközösítette a család, kiközösítette a baráti társaság, kiközösítette a vallási közösség, ahová tartozott. A társadalom, a falu közösség, a város közösség, akkor még ismerték egymást az emberek. Néha az internet világából jön felénk, hogy hogy viseli meg a kisgyerekeket, akiket kiközösítenek az osztálytársaik egy virtuális világban. Nem tudom, közöttetek ül-e valaki olyan fiatalabbakról beszélek, akit a munkahelyén esetleg kiközösítenek. Megjegyzéseket tesznek. Értitek, miről beszél az ige? Nem egy betegségről van szó, hanem arról a létállapotról, amikor az ember kívül van valamin, és szeretne benne lenni, és nem teheti, mert a helyzete olyan, nem rajta függ, nem rajta áll. És ez egy rituális történet, bármilyen furcsa, nem testi betegség. Ezért olvastam, és visszautalok az Ószövetségre, hogy menjetek a paphoz, ő állapítja meg, hogy mikor van betegség, és majd menjetek el újra, és ő fogja megállapítani, hogy mikor van az az idő, amikor visszatérhettek. Ez egy magasabb szintű valami. Ez a lelki szint, aminek vannak természetesen testi ismérvei is. Szóval képzeljétek el, testvéreim, ez az a helyzet, ha valakit ma közületek meghatározatlan ideig is, megfordítom a történetet, nem engednének be szerettének a beteg ágyához. Azt mondanák, hogy úgy elkülönített az a beteg, bárhogy szereted, bármit akarsz, nem mehetsz oda is, nem tudod, hogy meddig. Nem simogathatod meg az arcát, nem mondhatsz egy jó szót, nem adhatsz egy pohár vizet. Mert elkülönített. És nem mehetsz oda. És mind a két oldalról ennek a lelki vonzatát azért mérjétek fel. És ez volt ezekkel az emberekkel, ezekkel a leprásokkal. Testvéreim, leprások ma is élnek. Közöttünk itt az európai társadalomban, nem abban az értelemben, hogy fehér foltok, hanem akik kiközösítettek. És Jézus ezekkel áll meg. És ezek az emberek bátrak kiáltani Jézushoz. Ők ismerik nagyon jól a saját helyzetüket. És a furcsa, hogy ebben a nyomorúságban közöttük nincsenek meg ezek a törés határok, majd a végére hagyom ennek a csattanóját, ahogyan az evangélista ezt meséli. És azt mondja Jézus, mikor kiáltnak hozzá, hogy Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Figyelitek, mit mond? Nem azt mondják, hogy gyógyíts meg minket, hanem könyörülj rajtunk. Könyörülj, mert az állapotunk olyan, hogy itt már csak a könyörület segít. És azt mondja Jézus, menjetek el a paphoz, mutassátok meg magatokat neki. És ameddig mennek az úton, meggyógyulnak. És tudjuk azt, hogy a gyógyulás nem azzal ért véget, hogy eltűnt a betegség, vagy a betegség jelei, a tünetei eltűntek a testnek a felületéről, hanem azzal, hogy áldozatot kellett bemutatni, és az áldozat rendjén hálát adni az Istennek, és majd ezután térhetett vissza, ha a pap jóvá hagyta az az ember a maga közösségébe. Dicsőítették az Istent a szabadításért. És valószínűleg az a 9 ember is megtette a maga hagyományos módján, mind a 10 elmentek a paphoz, mert mind a 10 meggyógyultak. De egy valaki megy vissza. És ki volt ő? És ez Lukács evangélistának a nagy húzása. Ez samáriai. Az, akiről nem is gondoltátok volna. Akit ti leírtatok. Ő nem a hagyományos módon, hanem Jézus Krisztusban találta meg nem csak az utat, hanem a bűnbocsánat lehetőségét. Még egyszer mondom, mikor Lukács ezt a történetet mondja, akkor azt mondja, nézzetek körül, nézzetek magatok köré. Most, 2018-ban is nézzétek meg, hogy kik azok, akik nem csak akkor kiáltanak, amikor baj van, hanem amikor gyógyulnak, akkor még nem felejtik el, hogy Jézusban több van annál, hogy testileg meggyógyulunk. Népek, mentalitások maradnak. De az Isten fia Jézus Krisztus azért jött, hogy túllépjen ezeken. És elhozza mindenki számára nem csak a testi gyógyulásnak a lehetőségét, hanem azt az utat, amelyben azt mondja Jézus a végén, hogy menj el, mert a te hited meggyógyított téged. Ezt a hitet, ezt kéne vinni, tanulni, visszahozni Jézusnak. Hiszen ez a hit nem arról szól, hogy az embernek nem lesznek nehézségei, meg nem lesz még valamikor esetleg beteg. Sokkal inkább arról, hogy Isten szeretete hogyan töltheti be Krisztusban újra és újra az ember életét, és hogyan gyógyít. Az a hit, amely Krisztusban születik, az nem csak erre az életre, hanem az örök életre néz. És ez az életnek már egy másik perspektívája. Amen. Gyógyíts meg minket, sokakat, kirekesztettségükből, magányukból, és hív közösségbe Krisztusunk. Még akkor is, hogyha kevesen vannak, akik hálásak ezért. Te azért jöttél, hogy életeket ments meg. Nem csak a betegségtől néhány év meghosszabbítására, hanem a kárhozattól az örök életre. Ezért adtad oda magad. És ezért jöttél feltámadott élő úrként, hogy újjá formáld a későbbi nemzedékeknek szemléletét, életét és reménységet adj kis és nagy közösségeknek, hűségeseknek és hűtleneknek, akik rádöbbennek hűtlenségükre. Köszönjük neked, hogy gyógyító úr vagy, áldott orvos. Minden testvérünkért, aki itt van, imádkozunk. Ha szükségük van erre a gyógyító erőre, megkaphassák. Látható módon visszafogadtassanak közösségekbe. Imádkozunk azokért, akik nincsenek közöttünk, betegek, közeli, távoli szeretteinkért, gyermekeinkért, unokáinkért, szüleinkért, nagyszüleinkért, gyülekezetünkért, népedért, és azért, hogy újra és újra hallhassuk szavadat. Fogadd el vigasztaló, reményt adó közösségetben a mi imádságunkat, amit csöndben teszünk eléd. Amen.